Sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság nevében is, de egyben a Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület nevében is, hiszen ennek az egyesületnek a győri csoportját szintén Borbé Gábor vezeti, tehát nagyon sok HTE tagot is üdvözölhetünk itt a közönség között. Aranyosné dr. Börcsanka bevezetőjében ugye meghallgattuk azt, hogy miért is éppen most vagyunk itt, miért mindig május közepén találkozunk, most pedig akkor térjünk át a szűkebb szakmai témánkra, a gép-gép kommunikációra, amihez én tulajdonképpen egy bevezető áttekintést szeretnék adni, és talán ez a nap további részében is hasznos lehet. Mielőtt azonban ebben elindulnánk, tekintsünk vissza egy 45 évvel ezelőtti születésnapra. Ebben az évben fogjuk ünnepelni annak a hálózatnak az első 4 számítógépének az összekapcsolását, amit ma internetnek nevezünk, akkor ezt nem így hívták, akkor ARPANET hálózatnak hívták, és 4 amerikai kutatóintézetnek, egyetemnek és kutatóintézetnek a számítógépét kapcsolták össze ott szerényen a sarokban, Kalifornia tájékán. Ebből a hálózatból nőtt ki tulajdonképpen az internet, ami 1973-ban már átszivárgott Európába is. Itt lehet látni az ábra szélén, hogy egy norvég és egy londoni központ is már megjelent az ARPANET hálózaton. Innentől indult el tulajdonképpen a kontinensen kívüli, az amerikai kontinensen kívüli hálózat. Nem azért mondtam ezt el, hogy most utána egyesével az összes számítógépet elmeséljem, ami rácsatlakozott a hálózatra, mert kicsit soká tartana, úgyhogy most hirtelen ugorjunk egy óriási nagyot, és menjünk el 2010. április 14-ére egy sajtótájékoztatóra, ahol Hans Vestberg, az Ericsson elnök vezérigazgatója tett egy kijelentést, azt mondta, hogy 2020-ra mintegy 50 milliárd, nem tévedés, 50 milliárd eszköz lesz a Földön, ami képes az internetre csatlakozni. Akkor ezt a számot nagyon sokan megkérdőjelezték, vitatták, de akárhogy is nézzük, ezzel a bejelentéssel tulajdonképpen megindult egy olyan internetre kapcsolódó eszközöknek a köztudatba áramlása, amiről persze már régóta tudtunk, hogy meg fog jelenni. Megjelent a machine-to-machine fogalom a köznép ajkán is, az Internet of Things, az Internet of Everything, és innentől kezdve ugye egy nagyon érdekes kérdés az, hogy mikor, milyen számról beszélünk, mit is jelent ez a szám, úgyhogy erre egy kicsit azért kitérnék. Magát az Internet of Things fogalmat egyébként Kevin Ashton alkotta meg 1999-ben, a Massachusetts Institute of Technology-nak a kutatója, ami ugye egy hasonló intézmény, mint a Széchenyi Egyetem, csak hát nem nálunk, hanem odakint Amerikában. Azt, hogy ez az 50 milliárdos szám, ez elérhető lesz-e vagy nem, ezt majd 2020-ban a győri távközlési napon verifikáljuk. Minden esetre a Cisco-nak az előrejelzései, amik azt mutatják, hogy hány új eszköz csatlakozik fel az internetre, tehát ez nem azt mutatja, hogy hány eszköz van rajta, hanem hány új eszköz csatlakozik fel, ez azt mutatja, hogy 2018-ban mondjuk 6 milliárd új eszköz fog megjelenni, 2020-ban 8 milliárd, ha ezt a számsort úgy szépen kumuláljuk, összeadjuk, akkor nagyjából ez valóban kiadja az 50 milliárdot, a legalsó sorban pedig azt lehet látni, hogy másodpercenként melyik évben hány új eszköz jelenik meg az interneten, tehát 2014-ben, miközben én itt egy másodpercet beszélek, az alatt 99 új eszköz csatlakozik fel az internetre, nem úgy, hogy éppen felcsatlakozik, hanem mint új hálózati résztvevő, tehát óriási ez a fejlődés. Na de ugye a témánk nem erről szól, úgyhogy menjünk át egy kicsit arra, hogy mi is ennek a három fogalomnak a kapcsolata, mert ugye beszélünk machine-to-machine-ről, beszélünk Internet of Things-ről, már említettem itt, hogy Internet of Everything, hát most akkor mi micsoda? Hogyha egy kicsikét osztályozzuk azt, hogy mikor ki kivel kapcsolódik össze, akkor azt lehet látni, hogy vannak ugye olyan összekapcsolódások, ahol tulajdonképpen két személy kommunikál egymással, csak hát igénybe vesznek egy számítógépet, egy mobileszközt, és természetesen az internetet. Ugye ez tulajdonképpen egy person-to-person kapcsolat, vagy human-to-human kapcsolat, kinek hogy tetszik, tehát van ennek a világnak egy olyan része, mint például, amikor e-mailt küldözgetünk egymásnak, és dühöngünk, hogy 3 percen belül nem jön a válasz, ilyenkor tulajdonképpen két ember kommunikál egymással, felkapcsolódva az internetre. Ez az egyik nagy buborék. Aztán van a másik nagy buborék, amikor személyek kommunikálnak tárgyakkal. Ez ugye a connected person fogalma, amikor egy személynek az eszköze valamilyen rendszerrel kommunikál. Ennek megvan a fordítottja is, amikor egy rendszernek az eszköze egy személlyel kommunikál. Ennek a jellemzője ugye a digital content delivery, amikor például egy hálózatból én tartalmat akarok elérni. Ugye az egyik oldalon személy áll, a másik oldalon egy rendszer áll. És van a negyedik nagy buborék, amikor két gép kommunikál egymással, remélhetőleg még azért nem a mi akaratunktól teljesen függetlenül, mert akkor elszabadul Asimov és Stanislav Lemi világ. Ez ugye a negyedik buborék. Ezt a negyedik buborékot nevezzük machine to machine-nek, és hogyha most ezeket szépen osztályozzuk, ugye, tehát van tárgy-tárgy közötti, személy és tárgy közötti oda-vissza, illetve személy és személy közötti kommunikáció. A machine to machine-t azt itt látjuk. Az Internet of Things az a ez a három buborék együtt, és az Internet of Everything az, ami tulajdonképpen mind a négy buborékot összefogja. Hogyha erre példákat akarunk látni, akkor itt én felírtam sárgával néhány jellemző tipikus alkalmazást mind a négy buborékhoz, úgyhogy ezt így gyorsan el lehet olvasni, ezt én nem mondanám végig. Tehát ezzel tulajdonképpen a fogalmat egy kicsit, vagy a fogalmakat egy kicsikét szerettem volna a helyére rakni, mert nem mindegy, hogy miről beszélünk. Mi itt ma ugye az alsó buborékról fogunk főként beszélni, de hát ezzel azért sokszor a világ többi részébe is bele fogunk lógni. Egyébként a szabványosítási szervezetek elég sok definíciót használnak erre a három fogalomra, ez csak egy ilyen áttekintő ábra, én ezt most nem olvasnám föl, és nem mennék végig rajta, mert akkor még unalmasabb lennék, mint eddig. Egyetlen egy definíciót emelnék ki, és ezt magyarul is ideírtam, az éppen 149. évfordulóját ünneplő ITU-nak a definícióját az Internet of Things-re és a Machine to Machine-re, ahol látszik, hogy az Internet of Things-nek egy tágabb értelemben van megfogalmazva a definíciója, tehát egy sokkal nagyobb világot ölel föl, és ugye a definíció rögtön az információs társadalommal indul, a machine to machine-nél pedig szorítkozik a két vagy több gép közötti kommunikációra, ami úgy működik lehetőleg, hogy emberi beavatkozás nem igényel, vagy legfeljebb a elindítására, a késztetésére igényel emberi beavatkozást. Tehát, hogy a fogalmat ma az egész napra tisztába tegyük, én ezt azért vetítettem föl. Ha valaki más fogalmi definíciót használ, semmi probléma nincs ezzel, csak mindig tudjuk, hogy miről beszélünk. A Gartnernek valószínűleg nagyon sokan ismerik ezt a hype görbéjét, ami tulajdonképpen egy terméknek vagy egy technológiának az életpályáját írja le. Ugye onnantól kezdve, hogy megjelenik a technológiai fogalom, egyre inkább növekszik az ismertsége, feljut valami csúcsra, amikor már az összes újság is erről ír, erről beszél, ugye ez az a nagy hype, amikor mindenki ezekről a dolgokról beszél, aztán akkor meg kéne csinálni, jön a valóság, ami sokszor nagyon keserű, elindulunk lefelé, zuhanunk, nem is olyan egyszerű, nem is olyan népszerű, már nem is nagyon írnak róla, de igazából a mérnökök, a kutatók ekkor tudják megvalósítani a dolgot, és ha ezt az éles kanyart sikerül venni a terméknek, mert néhányan itt lepotyognak a Dr. Trashhez, de ha ezt a görbét sikerül bevennie a terméknek, akkor elindul a termelékenység platója felé, magyarul is közkézbe, közkincsé kerül. Na most ezt nem azért mondtam el ezt a görbét, hogy ez így a machine to machine-nek az alapja lenne, hanem most tegyük rá ezt a két fogalmat erre a görbére, és nézzük meg, hogy hol járnak. Hiszen akkor tudjuk, hogy mi is miről beszélünk. A 2011-es Gartner görbén itt lehet látni a machine-to-machine communication services, tehát már túljutott a hype-nak a legtetején, most éppen zuhanunk lefelé szabad eséssel, de nem kell kétségbe esni. Ez egy jó jel, mert megyünk az éles kanyar felé. Az Internet of Things ugyanakkor szemmel láthatólag még csak most kapaszkodik fölfelé, és azt is lehet látni, hogy más szimbólummal van jelölve, mert az kék karika az az 5-től 10 évig terjedő megvalósulást prognosztizálja. A sárga háromszög, ez nem az elakadás jelző háromszög, de minden esetre azt jelzi, hogy ez több mint 10 év múlva kerül be úgy igazán a köztudatba. Tehát más fázisban van, és úgy tűnik, hogy lassabban is megy, legalábbis 2011-ben a Gartner ezt prognosztizálta. 2012-ben ez az ábra így változott. Sok minden nagyon sokat ment előre, hogyha valaki majd részleteiben megnézi az ábrát, látja, de tulajdonképpen a machine to machine egy kicsit haladt lejjebb, és az Internet of Things pedig ment fölfelé. A tavalyi legutolsó jelentésben pedig az Internet of Things már nagyon közel van a hype csúcsponthoz, tehát várható jövőre az, hogy a Newsweektől az Economisten át mindenki az Internet of Thingsről beszél, a machine to machine pedig lassan, de biztosan halad lefelé az éles kanyar felé. Hát, hogy ott ne essen ki, ezért vagyunk itt ma ebben a témában egész nap, és igazából erről fogunk beszélni. Na most persze használjuk itt ezt a fogalmat, de nem beszéltem arról, hogy mik a jellemző alkalmazások. Ugye hát alapvetően itt már elhangzott Földes úr bevezetőjében, hogy a járműipar, az intelligens közlekedés mindenképpen ott van ebben a témában, az e-egészségügy, az e-health, a közművek, a smart metering, ugye erről azért már sokat hallunk, a biztonságtechnika, a vagyonvételem, autógriasztók, lakásbiztonsági rendszerek, ezek mind-mind olyanok, ahol a machine to machine-nek széles tágtere van. A kiskereskedelemben, kormányzati alkalmazásokban megjelenik erről, majd még ejtek néhány szót, távfelügyeletben, távvezérlésben, a pénzügyi rendszerekben észre se vesszük, de tulajdonképpen egy PayPass-os fizetés mögött is igazából átgondoljuk, egy machine-to-machine konstrukció van, csak ugye miután azt máshogy nevezik, ezért ez úgy elsőre nem tűnik föl. Megjelenik az ipari termelésben is, mert végül is egy gépsornak a teljes automatizálása esetében az RFID csipekkel felszerelt eszközöknél, alkatrészeknél ennek óriási jelentősége lehet. Aztán később majd jön a smart home, az intelligens otthon, amitől először meg fogunk őrülni, hogy minden berendezésünk magától dönti el, hogy mit csinál és nem mi döntjük el, de majd megtanuljuk ezt uralni. Jön a smart city, az épület optimalizálástól mindenen keresztül, és a példák száma innentől kezdve végtelen, úgyhogy én nem is sorolnám tovább. Előrejelzések. Ez mindig egy izgalmas kérdés, hogy mit mondanak azok a cégek, akik előrejelzésekkel foglalkoztak. Én most az Analysis Masonnek egy előrejelzését vetítem föl, ahol az látszik, hogy 2023-ig 2 milliárd fölé fog menni a machine-to-machine eszközöknek a száma. Na most ez ugye jelentősen elmarad a Hans Westberg-féle definíciótól, és ezért mondtam el az elején azt, hogy nagyon nem mindegy, hogy miről beszélünk. Ő ugye Internet of Everything-ről beszélt. Mi most itt machine-to-machine-ről beszélünk, tehát ez nem egy nagyságrendi különbség a két jóslat között, hanem az egész buborék és a kis buborék arányáról. Azt is elmondom, bár itt ezen a fólián most nem látszik, hogy az Analysis Mason tavaly még egy kicsit magasabb számokat prognosztizált, tehát az, hogy megyünk lefelé a hype görbén, az úgy látszik ő rá is hatással van, vagy inkább fordítva mondanám, az, hogy visszavettek egy kicsit az előrejelzésekből, az mutatja, hogy lefelé megyünk a hype görbén, de semmi baj, fog ez még menni fölfelé. Ha most megnézzük ilyen kategóriák szerint, alkalmazások szerint, hogy ezek az előrejelzések mit mutatnak, ez egy rendkívül érdekes táblázat, ebből önmagában lehetne egy 20 perces előadást tartani, de én most nem elemzem, mert összesen van 20 percem. Annyi látszik, hogy ha megnézzük, a közlekedésben ugye 36-ról 288-ra megy, tehát egy 10-szeres növekedést látunk, az egészségügyben szintén egy olyan 7-szeres növekedést, a közműveknél az egy nagyon erős, intenzív növekedés látszik, és a biztonság technikában is. A többieknél egy kicsikét szerényebb lesz a fejlődés, ezek ugye millió darabok, azt elfelejtettem mondani, tehát ez annak az előző görbének, vagy az előző grafikonnak a témák szerinti kifejtése. Ebben el lehet csemegézni, és majd 2020-ban, 2023-ban megnézhetjük, hogy mi valósult meg belőle. És akkor néhány szót a szabványosításról és a szabályozásról. Az ITU pontosan definiálta azt, hogy mik is a tárgyak, mert ugye Internet of Things-ről beszélünk, de azt világosan kell látni, hogy ebben a dologban a tárgyak már fizikai tárgyak és virtuális adatbázisok egyaránt, amik valamilyen módon össze vannak rendelve. Ugye tehát ez az egész dolog attól működik, hogy van egy összerendelés a fizikai világ és a virtuális világ között, tehát a tárgyak alatt minden ilyen jelenséget értünk, tág értelemben fogjuk meg ezt a fogalmat. Az ITU a referencia modellt is megalkotta ehhez, hiszen egy nagyon szerteágazó világot kell majd szabványosítani, ez az Y2060-as ajánlásban már megtalálható ez a referencia modell, és ezen a referencia modellen belül, ez most az Internet of Things-nek a referencia modellje, de lehet látni, hogy az ITU a machine-to-machine-t így helyezi el, tehát van külön egy szolgáltatási réteg az a Internet of Things-en belül, ami a machine-to-machine szolgáltatási réteg. Az ETSI pedig, amelyik szintén ugye ezzel a témával intenzíven és az ITU-val karöltve foglalkozik, egy kicsit szűkebben definiálja a specifikus támogatási képességeket és a specifikus menedzsmentet, tehát az egyes alkalmazásra vonatkozó specifikus részeket kiveszi ebből a szabványból, az ITU pedig átfogja. Ez a különbség a két felfogás között, és ennek megfelelően az ITU ilyen értelemben machine to machine-ről külön magában ebben a szabványban, vagy ajánlásban nem is beszél, ugyanakkor van egy machine-to-machine fókuszgrupp, aki ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Még egy dolog van, és ez a fekete leves. A fekete leves mindig minden témában van. Ugye most a machine-to-machine alkalmazások egyedi fejlesztésekként valósulnak meg. Mindenkinek van egy elképzelése, összegrundol valamit, ráül valamelyik hírközlő szolgáltatásra, vezetékesre, vezeték nélkülire, vagy amihez éppen hozzájut, és a saját alkalmazását megcsinálja, tehát egy vertikális modellben gondolkozik. Itt a bal oldalon ezt a vertikális modellt látjuk. Viszont a szabványosításnál, meg a való életben is igazán az lenne a jó, hogyha horizontális modellbe tudnánk gondolkodni. Tehát az, amikor mondjuk megy egy teherautó az M1-esen, és mondjuk pár év múlva megszámoljuk, hogy hány GPS vevő van benne, és döbbenten konstatáljuk, hogy már legalább 5 darab, mert külön van egy neki az EUD fizetéshez, külön van neki egy az e-segélyhíváshoz, külön van neki egy, amivel ténylegesen navigál, külön van egy a flotta menedzsmenthez, és még a zsebében van egy mobiltelefon, amiben szintén ott van a GPS, hát ez egy kicsikét tulajdonképpen vicces. Tehát nagyon sok mindent lehetne itt integrálni, igen ám, de az integráláshoz horizontális szabvány kell. Tehát e felé, a világ felé kell átmenni, és én azt gondolom, hogy ha a horizontális szabványok megszületnek, és az ipar át tud lépni a szabványosított világba, akkor jóval könnyebb is lesz machine-to-machine alkalmazásokat bevezetni, és az elterjedés is jelentősen nőni fog. A következő két fólián az eddig megjelent szabványokat foglaltam, illetve ajánlásokat foglaltam össze, ezt most nem sorolnám föl. Két újat jelöltem meg, ami most 2014. januári, illetve márciusi. Én az ITU-nak ebben a csoportjában intenzíven dolgozom, tehát látom, hogy további ajánlások gőzerővel készülnek, elsősorban távol-keleti résztvevők szellemi energiáinak a befogásával, de azért ott van Európa is. A Focus Group dokumentumai szintén vadonatújak, és a machine-to-machine-re vonatkozólag most 5 anyag is megjelent az elmúlt hónapban. Ha hazai példákat nézünk, hogy mi a helyzet itthon, akkor sok mindent lehet látni, vagyonvédelem, biztonsági rendszerek, gépjárműriasztók, egyebekben ezek már megjelentek, az IHES-ben vannak mintarendszerek, a Hugo EUD rendszer az tulajdonképpen egy machine-to-machine alkalmazás, csak ezt így nem szokta a sajtó publikálni. Az online pénztárgépek, a NAV-val való összekötés szintén egy machine-to-machine alkalmazás, ami a technológiáját illeti, és 2015. októberétől pedig egy Európai Uniós szabályozás szerint a személyautókba, az onnantól forgalomba kerülő személyautókba már az e-segélyhívás is benne lesz, ahol baleset esetén egy automatikus rendszer fogja értesíteni a 112-t, akkor is, hogyha a sofőr esetleg már valami miatt képtelen a kommunikációra, mert beszorult a roncsok közé, és nem tud csinálni semmit. És rengeteg hazai példa van, még ezeket ma a további előadásokban hallani fogjuk. A szabályozási kérdésekről én egyetlen egy dolgot szeretnék itt kiemelni. Jelenleg ugye vertikális megoldások vannak, ezekben a megoldásokban mindenképpen el kell tudnunk határolni a hírközlési részt. Ez csak egy példa rajzít, hogy van egy network provider valahol középen, és aztán vannak a machine-to-machine userek, illetve hát az egész alkalmazás. Ebből nem minden a hírközlés szabályozás alá esik. Tehát nagyon ügyesen, szikével körül kell vágni, hogy mi tartozik oda ebből, és mi nem tartozik oda ebből. Ez egy nehéz feladat, a horizontális világban majd egyszerű lesz. Rengeteg szabályozási kérdés merül fel ezzel kapcsolatban, hol az alkalmazás határa, mi a machine-to-machine szolgáltató státusza, ki az előfizetője egy ilyen szolgáltatásnak. Hát ha én egy autóriasztót veszek, akkor nem távközlésre fizetek elő. Tehát azokat az előfizetői rendeleteket, ami a hírközlésre vonatkozik, azt itt nem célszerű, sőt kibondottan káros alkalmazni, tehát nem szabad, hogy ez a rész alá tartozzon. A machine-to-machine rendszereknek a címzése is egy érdekes kérdés, hogy IP címmel, vagy hagyományos hívószámmal, vagy mindkettővel elérhető. A hagyományos hívószámok terén az NMHHR-re már megnyitotta a 71-es számmezőt, 10 milliárd szám áll rendelkezésre, aminek az előnye az, hogy jóval olcsóbb a számhasználati díj, mint mondjuk a hagyományos telefonszámoknál, de csak machine-to-machine alkalmazásra szabad használni. Ennyit akartam röviden elmondani, és záró gondolatként a társadalmi hatásokról annyit, hogy idén januárban jelent meg Erik Brynjolfssonnak és Andrew McAfee-nek egy nagyon érdekes könyve, mind a ketten szintén az MIT kutatói egyébként, The Second Machine Age, második gépkorszak címmel, ahol összehasonlítást tesz az 1800-as évek elején indult első gépkorszak és a jelenlegi között, és az a nagy kérdése a könyvnek az egyik fejezetben, hogy lesznek-e digitális ludditák, lesz-e géprombolás ebben a világban, hiszen ezek az alkalmazások elveszik a piacot a munkaerő elől. Ugye ez 1800-ban is fölmerült most is. A megállapítása az, hogy a mai gépkorszak nem elveszi a munkahelyeket, hanem más képzettséget igényel, ehhez viszont a tudásszintet kell növelni, és én itt adnám vissza a szót a Széchenyi Egyetemnek azzal, hogy bátorítom őket abban, hogy ezt a tudásszintet emeljék az égig éppen ennek az érdekében. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet!